Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük 413-as énekünkkel, az Ege énekeskönyv 413-as számú énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön a 250-es számú énekünket énekeljük liturgiaként, Ege énekeskönyv 250-es éneken.
Istenhez kiáltok segítségért, és meghallja hangomat. Uram, Te megsegíted az alázatos népet, és a gőgös szemet megalázod. Magasztallak ezért a népek között, és éneket zengek a Te nevednek.
Engedelmes szolgálat, életed ad végre is vár, ott a hegy, bátran állj be,
az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Védkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkemet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Nincs idő a veszteglésre, szerte annyi lélek vásik, mit közéjük megváltónkat, mik hangozhat még a hív. Mire is vár ott a szolgálatra hív, megjelölte már helyet, talentumod egy vagy tíz, engedelmes szolgálat, életed ad végre hát, téged is vár ott a hely, bátran állj be.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Gyenge méltatlan vagy, a hírnök ne légy többé, hadd legyen helyedre ő. Téged is vár ott a hely, Jézus szolgálatra hív. Megjelölte már helyet, talentumod egy vagy tíz, engedelmes szolgálatra. Téged is vár ott a hely, bátran állj be,
hát. Imádkozzunk! Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, hogy mi, akik büntetést érdemlünk bűneinkért, irgalmadból bűnbocsánatot nyerjünk a te dicsőséges nevedért. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra rendel, melyet megírva találunk Pál apostol Korintusiakhoz írott első levelében, annak 9. fejezetében, a 24. verstől a 27-ig a következőképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel most a januárban születettek köszöntését.
Elsődlegesen először is egy jelenettel készültünk, amiben azt fogják látni, illetve fogjátok látni, hogy Isten a saját képmására szeretne minket változtatni, és hogy ez hogyan így zajlik az életünkben. Néha úgy tűnik, mintha Isten fájdalommal vésne bennünket, de alapvetően úgy tudunk, hogy ez a változás, ez nem ellenünk van, hanem mindenképpen a mi érdekünkben szól, úgyhogy fogadják szeretettel. A Bibliában, az Efezusi levélben azt olvasom, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Hát én is szeretnék Isten kezében ilyen mesternő lenni, ezért így imádkozom. Istenem, kérek, tégy meg minden azért, hogy az eredeti képmásodra formált ember lehessek, hogy Jézushoz egyre hasonlóvá váljak. Kérek téged erre. Köszönöm. Amen.
Szia!
Szia! Hát te ki vagy?
Én vagyok Isten.
Á, te nem lehetsz Isten.
De hát tudod, imádkoztál és én itt vagyok.
Na jó, ha te vagy Isten, akkor azt szeretném, hogy itt bent essen az eső.
Hát az nem lenne valami jó ötlet, hiszen akkor mindenki elázna ideben. Nézd meg, senki nem hozott magával esernyőt.
Na jó van, tényleg igazad van. Akkor, ha te vagy Isten, akkor mondd meg, hogy hívták az első kiskutyámat.
Az első kiskutyádat úgy hívták, hogy Buksi, egy fekete kis tacskó volt.
Ó, valóban te vagy Isten! Ezt rajtam kívül csak a szüleim tudták, meg én.
Igen, most akkor kezdhetjük. Kérlek, állj le.
Kezdjük, de mik azok a kezedben, mi az?
Egy véső és ez egy kalapács. Ezeknek az eszközöknek a segítségével foglak téged a képmásomban formálni.
De honnan tudod, hogy mit kell eltávolítani az életedből?
El fogok távolítani az életedből minden olyan dolgot, ami nem tőlem van. Valahogy úgy, mint a felesleges súlyok.
Oké. De te nem Ács vagy?
Ő a fiam. Elfelejtetted?
Tényleg. De a fölösleges súlyokkal meg komolyan gondjaim vannak. Én tudom, hogy te tökéletesnek formáltál, de kicsit sovány vagyok. Már hízókúrán észettem, mindenfélét ettem, ilyen vitamint szedtem, olyan vitamint szedtem, míg konditerembe is elmentem, mert elég furán néztek rám, de nem használt semmi, nem sikerült híznom.
Tudod, én nem ezekről a súlyokról beszélek, hanem a terheidről. Azokról a terhekről, amik nyomasztanak, és lehúznak, és tönkretesznek téged. De akkor engedett, hogy véssek, vagy inkább beszélni szeretnél?
Véssek.
Tudod, a legtöbb gyermekem inkább beszélni szeret. Rendben. Akkor kezdjük. Látok több olyan dolgot az életedben, ami tőlem van. Például kedves vagy, és türelmes vagy, és beszélsz másoknak rólam. De vannak olyan dolgok az életedben, amik nem tőlem vannak. Például túl sok benned az aggódás. Másokhoz hasonlítod magad, holott rám kellene figyelned. Azt mondod, hogy nincs időd velem beszélgetni, holott csak rosszul osztod be az idődet. Problémáid vannak a bujasággal.
Sok mindennel problémám van, ez igaz, de a bujasággal azzal nincs.
Emlékezz arra, amikor a munkatársaddal flörtöltél.
Ó, tényleg. De egyébként jól haladunk.
Igen, de amikor a tükörbe nézel, akkor mit látsz?
Magamat.
Igen, de amikor a tükörbe nézel, vagy amikor mások rád néznek, akkor a fiamat kell, hogy lássák.
Jó, de ne haragudj, minél inkább próbálok a fiat képére hasonlítani, annál rosszabbul érzik körülöttem az emberek magukat. A barátném is azt mondják, hogy ilyen szent, meg olyan hívő, meg szentesítésére ki akar tűnni ez a lány. Hát ne haragudj, de tényleg ez van.
Igen, hát ezt a problémát már mások is elmondták nekem. De te emiatt ne szomorkodj, tudod? Nem mindenütt fogadják körömmel a gyermekeimet. Inkább folytassuk.
Oké, folytassuk, de tudod, nem néz olyan valakivel beszélgetni, aki minden gondolatomat ismeri. Egyébként nem lehetne, hogy ott vésél, ahol én is akarom?
Most, azt akarod, hogy én irányítsak, vagy inkább te akarsz irányítani engem?
Jó, értem.
Felkészültél? Ez már nagyon régóta ott van.
Nagyon fáj!
Hidd el, én tudom, mi az a fájdalom. Én a fiamat küldtem a keresztre, hogy meghalljon, érted? Azért, hogy te szabad legyél. Tudod, mi az őrültség? Amikor az emberek ugyanazt teszik újra és újra, és különböző eredményt várnak. Te is ugyanahhoz az üres kúthoz mész újra és újra és újra, pedig ez egyszerűen nem ad számodra megoldást.
Jó, de én úgy gondolom,
hogy... A te gondolataid nem az én gondolataim.
De mi lenne, ha más irányba vinnénk ezt az egész?
Te utaid nem az én utaim.
De én nem tudok engedelmes gyermeked lenni. Á, te úgysem érted.
Lássuk csak. Én, a világ teremtője, nem tudom megérteni azt, amit az egyik teremtményem mondani akar.
Jó, de én olyan sokszor hagytalak cserbe.
De én mindig hűséges vagyok hozzád, és hozzám mindig jöhetsz.
Jó, azt hiszem megértettem.
Nézd.
Micsoda?
Itt az a levél.
Ó, Istenem!
Tessék.
Hát ezt csak úgy mondtam, ezt szoktuk mondani, hogy ó, Istenem, jaj, Istenem, segíts, Istenem, ez csak a megszokás.
Szeretnélek valamire megtanítani velem kapcsolatban. Felismered ezt a levelet?
A gyermekkori naplomból egy részlet. Honnan van ez neked?
Szerinted? Kérlek, olvasd fel.
Szeretem Zsoltit. Ő lett a férjem.
Tudom, ott voltam, de a másik oldalára gondoltam.
Istenem, a mai napon mindent átadok neked. Mától fogva nem fogok semmi másba kapaszkodni. A te igéd azt mondja, hogy mesterművedé fogsz alapítani, és nagy dolgokra fogsz használni. Nem tudom, hogy ez hogy lehetséges, de ezt szeretném teljes szívemből, úgyhogy kérlek, tedd meg akárhogy is. Szeretlek, Istenem.
Én is szeretlek, és túlságosan szeretlek ahhoz, hogy abban hagyjalak, amiben vagy. Ne engedd, hogy valami elmélet legyek az életedben. Én teremtettelek és gyönyörködöm benned, és azt szeretném, hogy minden egyes részed újjászülessen. És azt szeretném, hogy teljes életet tudj élni velem. És ezekre az eszközökre ne úgy tekints, mint valami kínzó eszközökre, hanem inkább, mint egy metszólóra, amit a kertész használ. Azért metszi meg a gyümölcsfáit, és azért tisztítja meg, hogy még több gyümölcsöt teremjen.
Köszönöm, Isten! Nem, most már értem, hogy mit szeretnél. Igen, ez a kis jelenet a vésésről szól, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nem felejtem el azt az első biatlovágyi csendes napon, amikor két éneket is tanultunk, és az egyik éneknek a szövege a mai napig a fiatalban, illetve többen is ismerik. Nem fogom elénekelni, csak elmondanám. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Kinek lát engem az Isten? Sok bűnöért, vétkeimért. Megítél engem az Isten. Vetendő, utolsó bűnös vagyok. Szívemben sötétség, kívül vagyok. Ha nem jön segítség, elpusztulok. Valaki hív, valaki vár. Valaki hívogat engem, sok bűnömért, vétkeimért, valaki szenvedett értem. Megváltó Úr Jézus, befogadtál, azért, mert szerettél, megváltoztál. Újjászült gyermeked parancsra vár. Az első leszak ugye a megtérésről szól, hiszen tudjuk magunkról, hogy milyenek vagyunk. Azt hiszem, én is világosan láttam, mielőtt még nem az Úr Jézus gyermeke voltam, hogy milyen vagyok belül, mennyi sok romlottság, féltékenység, rossz szándék van a szívemben, a gondolataimban. És látjuk azt is, hogy mi van körülöttünk, ráne a mai világban.
hogy egymás szeretetlenség, munkanélküliség, betegség, haláleset, egyéb apró dolgok a mindennapokban, vagy a munka alatt toskadók, hiszen akik meg dolgoznak, mindenki csak panaszkodik, hogy milyen sok teher nehezedik rájuk. De ebből mindből van megoldás, az, hogy az Úr Jézus szeret bennünket, és ő megváltott bennünket, és mindenkinek új életet szeretne kínálni, és én is örülök, hogy ezt elfogadom, és a mai napig nem tudom elfelejteni azt, hogy ő mit tett értem, és hogy hova vezetett, és mai napig szeretne résni és formálni, mert még nem jutottunk célba, még nem ott vagyunk, még nem vagyunk oda át, még itt élünk a földön, és folyamatosan engem is csiszol, formál, folyamatosan látom azt, hogy mi az, amitől még jó, hogyha megtisztít. És persze tapaszt is az emberhez, tehát mindig van azért az emberben, ami egy inkább krisztusi, de kiparkodunk Krisztus képmására formálódni, és egy igen nagyon fontos volt az életünkben, vagy hát több is, de mondjuk egyet mondanék most, így a közös életünkben is, amikor a Mózes második könyvében azt mondja Isten Mózesnek, hogy megnyugtat téged, hogyha az orcán megy veletek? És Mózes azt mondja, hogy ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. És ezt a nyugalmat senki nem tudja megadni az életünkben, egyedül csak Isten kegyelme, Isten tudja megadni, és az ő áldásával szeretnénk élni, és így hozni a döntéseinket is.
Most pedig szeretnénk egy éneket elénekelni, és szeretnénk, hogy ha a gyülekezet is segítene ebben nekünk, majd ki lesz a hitve, úgyhogy innen tudják nézni a szüveget.
Tisztelet végén mindenkinek szeretnénk adni egy ilyen vagy ehhez hasonló igésképet, hogy ne csak így gyülekezetbe vezessen és formáljon minket az Isten, hanem személy szerint egy megrendszerítve minket is. És a születésnaposoknak pedig egy kis mécses tartót készítettünk, és kívánjuk, hogy akik az elmúlt hónapban születtek, hogy tényleg tudjanak úgy világítani a mindennapokban, mint ez a kis mécses, amit most tőlünk kapnak ajándéba. És szeretném megkérni azokat, akik januárban születtek, hogy álljanak fel, hogy állhatassák.
Istenünk gazdag áldását kívánom én is a kedves testvérek életére. fogadják szeretettel ezt az ajándékot, és fogadják szeretettel azt a gondolatot is, amit hallottak a testvérek a szolgálóktól. Isten tiszteltünk folytatásaként pedig énekeljük a 49-es számú énekünket, készüljünk az ige hirdetése a 49-es ének eléneklésével. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 20. fejezetében, az első verstől a 16-ig a következőképpen. Isten igét tehát Máté evangéliumából olvasom a 20. fejezet első versétől. Így szól Isten igénye. Hasonló mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta neki. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban is, és ugyanígy tett. Amikor pedig később délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Ez Isten. Kedves testvéreim, ha nézzük a híradásokat, a hírekeket, Európa szerte is, de hazánkban is egy nagyobb problémát mutat a bevándorlás, vagy egyáltalán a bevándorlóknak a személye. Terrorcselekmények kapcsán egyre inkább erőtérbe kerülnek ezek a kérdések. Néhány évvel ezelőtt még úgy hallottunk róla, hogy az USA-ban és a Kanadában, akár Magyarországon, vagy Szlovákiából kivándorló atyafiak, amikor odaérkeztek a bevándorlási hivatal elé, aki már járt kint, az tudja, hogy a repülőről leszállva egyből a bevándorlási hivatal emberéhez kerül az ember, és ott elbírálják, hogy beléphet-e az országba. És ezek az emberek, akik innen mentek Magyarországból és Szlovákiából is, csak annyit mondtak, hogy refuge, ami azt jelenti, hogy menekült. És amikor ezt meghallották a bevándorlási hivatalban, akkor nem kérdezhettek tőlek semmit, hanem akik ott voltak, mint menekültek, menekült státuszba kerültek, befogadták őket az országba, kaptak ideiglenes tartózkodási engedélyt, kaptak szociális meg egészségügyi ellátást, bekerültek ezek az emberek annak az országnak a vérkerítésébe. De azok az emberek nem ott találták ki ezt, hanem fölkészítették őket, hogy amikor majd leszálltok a repülő, és oda kerültek a bevándorlási hivatalhoz, akkor majd ezt mondjátok, és ha ezt mondjátok, akkor be fognak engedni titeket. Most is fölmerült ez a kérdés, hogy ember csempészek, akik hoznak keletről, vagy éppen Afrikából embereket, Európába, ügyvédekkel készítik fel őket, mit kell mondaniuk, mit kell tenniük, ahhoz, hogy bekerüljenek. Ezzel eldobják a személyigazolványokat, hogy azonosíthatatlanak legyenek, és aztán elmondják, hogy ők menekültek, és akkor alapvetően az országnak be kell fogadnia. Na most én nem a menekült ügyről szeretnék beszélni fel az Isten tiszteleten, hanem ahogy az igény mondja, az Isten országáról. És ez a felolvasott ige szakasz alapvetően az Isten országáról, a mennyek országáról szól, és egyféle képet mutat arról, hogy hogyan lehet oda bekerülni, vagy mi egyáltalán a mennyek országa. Szeretne bennünket ez a mai ige szakasz fölkészíteni arra, mondhatnám, hogy egyféle fölkészítés az Isten országába való bejutásra. Jézus többször is beszél egyébként a Szentírásban arról, hogy mihez hasonlatos a mennyek országa. Nyilván, amikor mi időben létezünk és gondolkodunk, az időtlenségről beszélni, az időtlenséget bemutatni, azt a mindenhatóságot, amit egyébként itt a jelenetben is a fiatalok előadtak, hogy hogy értheti meg a teremtménye a teremtőt, az ember hogy értheti meg az Istennek a mindenhatóságát, fenségét, tehát persze rész szerint. Tehát Jézus is próbált különböző példázatokon keresztül, a Szentíráson keresztül nekünk eligazítást adni. Szeretné bemutatni az Isten országát különböző oldalról, bemutatni, érzékeltetni azt, hogy mi is az Isten országa. Szeretné bemutatni azt, hogy hogyan lehet odajutni, milyen odajutási lehetőségei vannak az embernek. És persze szeretné azt is bemutatni, hogy ennek az odajutási milyen akadályai vannak az ember életében. És persze nem utolsó sorban beszél arról is, hogy vannak hamis bizonyosságok. Mintha ott lennék az Isten országába, mintha az ember már tudná, vagy ismerné az Isten országát. Tehát egy-egy példázat, egy-egy apró szeletet mutat be arról, hogy micsoda Isten országa, bemutatja azt, hogy hogyan néz ki, mik folynak ott bent, hogyan lehet odajutni, és elmeséli azt is egyébként, hogy hogyan lehet hamis képzetet szerezni arról, hogy Isten országában. Ez nagyon érdekes, hogy a Szentírásban sokszor elhangzik ez, hogy akinek van füle a hallásra, az meghallja. Akinek nincs füle a hallásra, az pedig hiába hallja egyébként, nem fogja megérteni. Na most hát mi ez, hogy van valakinek füle, az hallja, akinek meg nincs füle, nem hallja. Hát nyilván, akik ismerik a Szentírást, tudjuk, hogy Isten arról beszél itt az igén keresztül, hogy mindaz, amit Jézus Krisztus tett ezen a földön, mindaz, amit mondott és cselekedett, az a Szentlélek által lesz érthetővé az ember számára. A Szentlélek nélkül nem értették még a tanítványok sem, hogy mit csinált Jézus. Hát ott 12 tanítvány, az ott csetlet botlott Jézus körül, és inkább akadályozták a munkájában, a szolgálatában, mint hogy segítették volna. Nem értették. Majd aztán később, amikor az Isten elküldte az ő lelkét, Pünkösd után, akkor megértették, hogy Jézus miért mondta azt, és mit jelent az, amit mondott. Hogy miért tette azt, és mit jelent az, amit ő tett. Tehát a Szentlélek nélkül alapvetően nem érthető meg, még az sem, amit egyébként az ember hall. Érdekes volt, beszélgettünk arról, hogy tudományos módszerekkel hogyan lehet a Szentírást boncolgatni. És valóban az évezetek során nagyon sokan nyúltak úgy a Szentíráshoz, hogy mi aztán majd meg tudjuk fejteni. És különböző kutatási módszereket alkalmaztak. Történetkritikai módszerekkel vizsgálták a Szentírást. Volt, aki szerkesztéstanilag vizsgálta a Szentírást, hogy a szerzők azok milyen nyelvezetet használtak, és hogyha azt a nyelvezetet használtak, milyen korban, milyen stílusban beszéltek az emberek, és azzal próbálták megfejteni, hogy milyen korban íródhatott az, vagy hogy egyébként egy könyvet egy szerző írt el, mert hogy ugyanazokat a szavakat használja, ugyanazokat a kifejezéseket használja, ugyanabban a stílusban írja. És aztán volt egy nagyon érdekes tapasztalat, valaki, aki ilyen szerkesztés, redakciókutatási módszerekkel próbálta a Szentírást megközelíteni, és leírta azt, hogy mondjuk valakinek a levele, vegyük János első levelét, hogy János első levele az alapvetően nem ugyanattól a szerzőtől van, mint a harmadik levele, János harmadik levele. Mert hogy egyébként a szóhasználat az is bemutatta, hogy milyen különbség vannak közötte. És az egyik barátja ennek az embernek fogta az ő műveit, és amit 10 évvel ezelőtt írt, összehasonlította a mai napokban írt műveivel, és azt mondta, hogy ezt a két művet nem ugyanaz az ember írta. És akkor kimutatta egyébként tudományos módszerekkel, hogy más szóhasználattal, más kifejezésekkel, más gondolatmenetekkel operált az egyik műben és a másik műben. De ezt csak úgy közbevetettem. A lényeg az, hogy a Jézus Krisztus azt mondta, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, akinek az Isten szent lelke megadja, az meg fogja érteni. De egyébként az a rész szerint való kommunikáció, ami a Szentírás nyelvezetéből átjön annak, aki egyébként meghallja. Tehát én felolvastam most az előbb az igét, a testvérek olvashatták a képernyőn. Tehát alapvetően két oldalról is, hallásból is, meg látásból is bejött az információ. Tehát alapvetően ki az, aki nem értette? Mondhatnánk. Hát elolvastuk, hallottuk, hát persze, hogy értjük. Csak az a baj, hogy ez a részeink való kommunikáció, ami nyelvünket adja, az alapvetően nem jut el a mélységekig. Csak a Szentlélek tudja érthetővé tenni azt, amit egyébként Jézus mondott ebben a példázatban, amit én felolvastam, amit a testvérek olvashattak a képernyőről. És azért ígérte meg Jézus, hogy majd eljön a Szentlélek, és majd ő megérteti velünk mindazt, amit ő mondott, mindazt, amit ő cselekedett. Sokan ebben az igében, ebben a példázatban arra teszik a hangsúlyt, hogy a nap végén feszültség keletkezik a munkások között. Mint ahogy olvastam, van, aki korán reggel, van, aki napközben, van, aki délután, és egyébként van, aki az utolsó pillanatban kerül be a munkahelyre, és amikor jön a végelszámolás, akkor mindenki ugyanazt a pénzt kapja, és ennek az üzenete alapvetően az, ennek az igének az az üzenete, hogy ott van egy feszültség, van egy bérfeszültség. Tehát ez a poén, ez a slusz poén ebben az igében. És úgy gondolják, hogy a mennyek országa hasonlatos az egész nap végzett munkához. És az egész nap végzett munka, és a részmunkaidősök, vagy akik az utolsó pillanatban lettek fölfogadva, azok között akkor van egy feszültség. Persze ez is hasonlít, mert hogy a példázatnak a része, és Jézus nem véletlenül hozta ezt a poént, nem véletlenül hozta ezt a feszültséget, hogy megvan az emberek, van a feszültség, én dolgoztam egész nap, de meg nem dolgoztál csak egy órát, és akkor ugyanaz a bérünk, ugyanaz a jutalmunk, hát micsoda dolog ez, és hát ez a feszültség is nyilván része az Isten országának a bemutatásához, de mert hogy a Jézus ezt sok oldalról szeretné nekünk bemutatni, és az Isten országát szeretné neked világossá tenni, hogy megérts, hogy mi az Isten országa. Voltunk egy lelkész gyűlésen, és ott egy fiatal lelkész testvéremmel beszélgettünk ennek az igének kapcsán, és ő mondta, hogy hát ezt a feszültséget nem lehet kihagyni. Tehát amikor beszélünk a gyülekezet tagjaival, hirdetjük az igét ez ige szakasz alapján, akkor nem hagyhatjuk ki azt, hogy bizony itt egy óriási feszültség van. Óriási feszültség van a korán reggel, a naphevében izzadó és sokat fáradozó ember méltatlankodása, mert hogy ő méltatlankodik. De mondtam neki, hogy egy nagyon érdekes hasonlat, vagy párhuzam jutott az eszembe. Lelkészi szolgálatom, vagy hívő létem alatt találkoztam már néhányszor olyan élethelyzettel, hogy az ember az élete végén ismeri fel az Istennek a nagyságát. Tehát úgy éli az életét, hogy nem ismeri meg azt, hogy kicsoda az Isten. Nem ismeri meg azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy miért küldte el a mennyei atya az ő fiát ebbe a világba. De ott a halottas ágya körül, tehát a halál előtt nem sokkal, találkozik Jézus Krisztus megváltásával. Találkozik azzal, hogy Jézus a megváltó. Jézus az én életemnek az alapja. Jézus ad életet nekem. És bizony volt, aki azt mondta, hogy hiába valóság volt ez a 60-70 év, amit leéltem. Semmi értelme nem volt. Pedig dolgozott, mondta, hogy fölnevelte a gyerekeit, kistafírongozta a gyerekeit, házat épített nekik, autót vett nekik, egyébként tisztességesen dolgozott egész életében, és azt mondta, hogy hiába való volt. 70 év, hiába valóság. Mert elmulasztottam a lényeget, hát nem éltünk. Feleségem mellett éltem az életemet, de nem vele. Sok örömet, sok boldog órát mulasztottunk el azon, hogy nem találtuk meg az életnek az értelmét. És én mondtam ennek a fiatal kolléganőnek, hogy amikor így az élete végén valaki hitre jut, bennem sosem merült fel az a kérdés, hogy nézzenek már oda, ez az ember leéri az életét úgy, ahogy akarja, és az élete végén, az utolsó napjaiban, vagy heteiben, hónapjaiban megtér, és ugyanaz lesz a jutalma, mint nekem, aki 1982 óta az életemet feláldozom, az energiámat, a pénzemet, az időmet az Úrnak szentelem, és állami nevelőintézetbe járok bibliórát tartani, és teszem a dolgomat, micsoda igazságtalanság az, hogy én ezt nem, vagyis ő is ugyanazt kapja, mint amit én kapok. Föl nem merült bennem egy pillanata se, hanem az volt bennem, hogy hála az Úrnak. És sajnos, hogy csak az élete végén. Milyen kár, hogy nem előtt történt meg az életében. Tehát alapvetően ez a betét, ennek ebben az ige szakaszban ez a betét, arra figyelmeztet, hogy milyen lelked van neked. Te vagy az, aki korán elszegődtél az Úrhoz. Tehát azt mondaná az Isten nekem, te vagy az, akit én 1982-ben megszólítottalak? Kihoztalak a halálból is, életet adtam neked? Hát te vagy az, aki most reklamálsz azért, mert én olyan jó vagyok, hogy az élete végén is megszólítok embereket és üdvösségre jutatok? Hát akkor neked baj van a lelkeddel, ember. És az Isten szeretne bennünket leleplezni. Szeretné leleplezni a bennünk lévő lelkeket. Te tudsz örülni annak, hogy az Isten életre hív embereket? Hogy a halálból átvisz az életbe? Vagy egyébként mérlegelsz, mert akkor te nem vagy. Akkor te hamis bizonyosságban vagy. Nem vagy ott az Úrnál. Tehát ez is egy betét, ami fontos üzeneteket hordoz, de nem ez az alapüzenete az igének. Csak a lelkedet vizsgálja meg. Mert vizsgáld meg magadat, ha ilyen érzelem van benned, mert, és ott jön a 16. vers, az utolsó vers, amit felolvastam ebben az ige szakaszban, mert egyébként így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Így lesznek azok, akik egyébként az Isten mellett élték az életüket, de ilyen lelkülettel utolsók, és azok meg, akik bejöttek 5 órakor, és alapvetően az életük végén tapasztalták meg csak mi a megváltás, és az új élet megelőznek téged. Sokszor elhangzik a Szent Ilyen, Jézus figyelmeztet, hogy meg fognak előzni téged a paráznák meg a vámszedők. Mindig mondta, hogy micsoda skandallum ez, hogy a farizeusokat, Isten igazságának ismerőit megelőzik azok, akik a világnak a lenézettjei. Hát bizony azért, mert egyébként az ő lelkükben megfogan az, hogy bűnös, elveszett, kározatra méltó ember vagyok, mert ezt tettem, mert parázna voltam, mert csaló voltam, mert hazug voltam, mert becsaptam a barátomat, a szomszédomat, és azt tettem, ami nem kedves az Úrnak, és ezért bűnbánatra jut, és az Isten adja a kegyelmét neki. Te meg, aki önigaz vagy, aki azt gondolod, hogy te meg majd hátra kerülsz, és így lesznek majd, így előznek meg majd a paráznák és a vámszedők téged. Tehát Jézus Krisztus pontosan elmondja egyébként nekünk, hogy mi az Isten országa. Tehát így kezdődik a felolvasott ige szakasz, a 20. fejezet első vers, hogy hasonló a mennyek országa a gazdához. Hát nem az egész napos munkához hasonlít a mennyek országa, nem máshoz hasonlít a mennyek országa, hanem a gazdához hasonlít. A gazdához hasonlít, akinek van szőlője, akinek van munkahelye, akinek van munka, akinél van munkalehetőség. Hasonlít a mennyek országa a gazdához, akinek van munkalehetősége, és kimegy és hív munkásokat az ő munkájába. Kimegy, megszólít embereket, és elhív a munkájába. És aztán persze, hogy olvasom az igében, megadja a fizetséget is. Tehát a gazda és a munkások tudnak találkozni egy helyen. Ez egy nagyon fontos dolog. Tudnak találkozni egy helyen. Meg aztán látjuk azt is, hogy az időben, különböző időpontokban találkoznak a munkások a gazdával. Tehát kik ezek a munkások? Ezek a munkások alapvetően keresik a megélhetésüket, keresik azt a dénárt, azt a napszámot, amivel a megélhetés, amivel az életüket biztosítják. Tehát ezeknek az embernek nincs életük. Kimennek egy helyre, és azon a helyen várják, hogy találkozzanak valakivel, aki alapvetően megadja az életüket. Megadja az élet lehetőségüket. Különböző időpontokban találkozik ott a gazda, amikor kimegy, különböző időpontokban találkozik különböző emberekkel. Nem egyszerre találkoznak, nem egyszerre találkozik az összes rászorulóval, talán éppen azért, mert a rászorultságukat nem egyszerre veszik észre az emberek. Nem egyszerre veszik észre, hogy szükségem van arra a dénára, szükségem van arra az életre. Hanem úgy gondolják, hogy meg tudják ők élni az életüket a maguk módján. Úgy gondolják, hogy az életük biztosított van a maguk módján. Egy biztos, hogy a csapat egy része korán ott áll. Egy biztos, hogy a csapatnak egy része, a rászorultaknak egy része nagyon korán kint van, azon a ponton, ahol lehet találkozni a gazdával. Ha az ember nem érti meg az üzenet, az igének az üzenetét, azt gondolhatná, hogy annak lesz jó sora, aki majd minél később kerül oda a munkába, és minél kevesebb befektetéssel jut majd el ahhoz a dénához, ami majd egyébként az életét biztosítja. Tehát aki mérlegel, aki úgy gondolja, hogy kevesebb befektetéssel szeretné a jutalmat elnyerni, az csalódni fog. Aki ezt gondolja, nem érti meg az alapüzenetet, hogy a mennyország a gazdag. A mennyek országa, az Isten országa a gazdával való együttlét. A gazda közelében való lét, a gazda munkájában való lét. Ez az élet. Aki halaszgatja, aki úgy gondolja, hogy veszít, hogyha korán megy, akkor nem érti meg az üzenetét ennek az igének. Voltak, akik korán lettek az úréi. Voltak, akik korán kapták meg ezt az életet, ezt az élet lehetőségét. Akik később értek oda, azok a halál állapotában voltak, az élet nélküliség állapotában voltak. Aztán rádöbbentek 9 óra tájban, aztán rádöbbentek déltájban, rádöbbentek 3 óra, meg 5 óra tájban, hogy a halál állapotában annak is szükségük lenne az életre, és azért mentek a találkozási pontra. Olyan jó látni ebben az igény, hogy van találkozási pont. Lehet találkozni az Istennel. Sokszor az ember úgy találkozik Istennel, hogy nem akar vele találkozni. Hát a legelső mennyekországba vitt ember, akit Jézus a mennyekországba vitt, az nem akar találkozni Jézus Krisztussal. A két lator, aki ott feszítették meg Jézus Krisztus mellett, ők nem úgy indultak annak a napnak, hogy na végre akkor ma találkozunk az Úrral. Hanem egyszer csak azon vették észre magukat, hogy ott van Jézus középen megfeszítve, ők meg ott vannak mellette két oldalt. És akkor persze a két ember, a Szentírás szerint kétféleképpen visz, mint ahogy a világ is kétféleképpen viszonyul Jézus. Az egyik elkezdi számon kérni, azt mondja, akkor ments meg magadat, aztán majd, hogyha magadat megmentetted, akkor beszélhetünk arra, hogy engem is meg tudsz menteni. Tehát provokálja, kritizálja, a másik pedig azt mondja, hogy mi méltán vagyunk itt megfeszítve. Nekünk ez jár, mert mi alávaló gazember, bűnös emberek vagyunk. De Jézus, a bűntelen, az Isten fia, aki nem ismert bűnt, ő nem méltán van itt. Jézus, emlékezzél meg rólam, ha majd odaérkezel a mennyek országra. És Jézus azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Nem akart ez az ember találkozni Jézussal. Nem gondolta ő, hogy egy isteni találkozási pontra megy. És van, amikor valóban egy nagyon nyomorult helyzet. Olvastuk most Fejzel Endréről különböző híradásokból, meg hallhattuk a televízióban, a rádióban, hogy az a súlyos, daganatos betegség, ami egyébként ezt a nagy tudású professzor elérte, az őt oda, és az abból való megmenekül, és oda vezette, hogy létezik Isten. Mert emberileg, és ezt nagyon jól föl tudtam érni, neki meg kellett volna halnia. És nem halt meg. És azt mondja, hogy létezik Isten. És nagyon sokan, nagy nyomorúság pillanatában tapasztalják meg, hogy Isten valóság. És erre szoktam mondani, meg mondja az ige is egyébként, hogy miért kell ennek a nyomorúságnak megtörténni, hogy az ember rádöbbenjen, hogy szüksége van az Úrra. Sokan nem találják a találkozási pontot, vagy egyébként a találkozási időt szeretnék nyújtani. Előttem van sok fiatal, aki mikor beszélgettem velük, azt mondta, hogy de lelkész úr vagy Misi bácsi, ki hogy szólított. Tehát én még szeretnék élni. Hát majd később. Majd ha felnőtt leszek. Vagy ha megöregszek. Majd akkor foglalkozok az Isten országával. És akkor azóta nem érted. Nem érted, hogy Isten szeretne életet adni neked. Most itt korán reggel szeretne életet adni neked, hogy a döntéseidet, a párválasztásodat, a munkahelyválasztásodat, az, hogy mi lesz belőled, azt már az Istennek tudod meghozni ezeket a döntéseket. Hát ott van az életed az ő kezében, és ő neked akarja adni ezt ideje korán. Hát miért dobod ezt el magadtól, és mondod, hogy majd az életem végén? Majd akkor, amikor megöregszem, majd akkor foglalkozok az Isten dolgaival. Tehát vannak, akik próbálják tolni az időt, mert úgy gondolják, hogy az lesz nekik, de a példázat szerint egyébként a korán felfogadott munkások a nyertesei ennek az ügynek. Azok, akiket az Isten már korán reggel meghívott a vele való létre, mert hát a vele való lét az életet jelent. Tehát Jézus figyelmeztet bennünket, hogy
Vigyázz, mert egyébként a szíved állapota fontos. Mennyire vágyakozol te a vele való találkozásra, mennyire vágyakozol arra a találkozási pontra, és megyünk férfi csendes hétre majd. Sokszor ezek a férfi csendes hetek egy-egy ilyen találkozási pontok, amikor az Isten úgy elcsendesít bennünket. Óriási lehetősége van, ezért mondom a testvéreknek, női hét, férfi hét, házaspári hetek is vannak. De jó elmenni egy férfi hétre. Az ember kiszakad a hétköznapokból, elcsendesedik, és ilyen találkozási ponton találja magát, ahol az Isten oda is azt mondja, hogy gyere, mert én most rendezni szeretném az életemet. Mert én most szeretném formálni, ahogy Tamás és Zsuzsának az előadásában láttuk, hogy szeretnék faragni belőle. Fájdalmas ez persze, de egyébként az adja meg az életet. Alapvetően ilyen találkozási pontra szeretne hívni az Úr, egy ilyen találkozási időt szeretne veled kialakítani, mert szeretné, hogyha az életed teljessé lehetne. Szomorú végez, a 16. vers azt mondja, hogy lesznek elsőkből utolsók. De óriási örömhír, hogy utolsókból lehetnek elsők. Az, aki nagyon messze volt az Isten országától. Az, aki nagyon nem ismerte, sőt, ellene volt az Istennek, megismerheti őt, és ott lehet az ő országában. És a jutalma ugyanaz lesz, mint a korán elhívottnak. És aki korán el lett hívva, és a szív ott van az Úrnál, az nem fog reklamálni. Hanem az ki tudja tárni a kezét, és kedvére tudja lett. De jó, testvérem. Szomorú volt látni életemben azokat az élethelyzeteket, amikor lelkész testvéreim idős korukban ismerték föl, hogy Jézus Krisztus az életük megváltója. Úgy szolgálták le az életüket, úgy hirdettek igét, hogy igazából nem volt a szívük megváltója az Úr Jézus Krisztus. És életük vége tájékán, volt még 10-20 évük hátra, akkor megfordult a gondolkodásuk. Akkor volt a találkozási ponton, és az volt a találkozási idő. Addig is egyébként tisztességesen teológizált. Tisztességesen művelt a teológia tudomány. De akkor lett élővé. És milyen szomorú, hogyha valakinek úgy kell leszolgálnia 50 évet, hogy igazából nem érzi, nem érti, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Hogy az életének az Ura megváltója. Ő adja az életet. Isten erre az életre szeretné tenni a hangsúlyt. Hasonlatos a Isten országa, hasonlatos a mennyek országa a gazdához. Ahhoz a gazdához, aki életet tud adni. Ez legyen most a szívünkben. Isten életet szeretne neked is adni. Engedd, hogy a találkozási pontban összejöhessen, létrejöhessen a találkozó. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy. Körbeöröld ezt az egész világot, amit szépre, jóra, harmonikusra teremtettél, és belehelyeztél bennünket, embereket is, életterünket szabtad meg ezzel. Köszönjük, hogy életet adtál, és ez az élet fiatból, az Úr Jézus Krisztusból fakadhat. Add meg, hogy megértsük, hogy az Isten országa, a mennyek országa, a veled való kapcsolat, a benned való lét. Áld meg bennünket így, Urunk, hogy a hétköznapjainkban, ünnepnapjainkban téged keressünk, téged találjunk meg. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy megváltó Urunk, és te vagy életünk megtartója jó dolgunkban és nehézségeinkben is. Így tesszük eléd, Urunk, a gyászoló családokat. Hadd legyen előtted, Urunk, a Krasznai család gyászában, hadd legyen előtted a Csernik család a gyászában, és bennünket is használj fel, Urunk, hogy a rólad való bizonyságtétellel tudjuk enyhíteni a haláleset fájdalmait. Add meg, Urunk, hogy ezek az események is mutathassák a te országodat, rámutathassanak a benned való lét, a benned való örök lét fontosságára. Áld meg a gyászolókat, Urunk, ebben a nehéz helyzetben is add meg, hogy a szomorúságuk, a szerinted való szomorúság lehessen, ami megtérést, üdvösséget hoz. Köszönjük, hogy te vagy a gyászban a segítőnk, te vagy örömünkben a társunk, és valóban benned tudunk szomorkodni, és benned tudunk örülni igazán. Te tudod a mi szomorúságunkat örömre változtatni, és te tudod gyümölcsöztetni a mi örömünket, örvendezésünket. Így állj meg bennünket, urunk, földi létünk során, hogy minden kívánság és hívság közepette is téged tudjunk keresni, látni, és te lehessél az életünk alapja, hogy miénk lehessen az a mennyei elhívás, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Kértem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Minden testvérünket szeretettel hívunk Isten tiszteleti közösségre, következő vasárnap Isten tiszteletünkre templomunkban. Mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket hívjuk és várjuk az úrvacsorai közösségbe is. Hétközi alkalmaink, hétfőn az asszonykör, kedden a biblióra 17 órakor kezdődik, és pénteken pedig az ifjúsági óra szintén 17 órakor, mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra, illetve kedden 9 órától a babamama körre is szeretettel hívunk mindenkit ide a templomunkba. Mint ahogy hirdettem, illetve az ige hirdetésben is említettem, a férfi csendes hetek azok fontosak. Most indul egy férfi csendes hét, hordozzuk imádságban azokat, akik ezen a héten részt vesznek, hogy valóban találkozási pont lehessen, valóban az Istennel való találkozás, és az élet megújulása lehessen azok számára, akik ott vannak. Február 15-től másik férfi hét lesz, ahol én is megyek, aki esetleg szeretne még jönni, azt kérem jelezze, és akkor megpróbáljuk megszervezni, hogy eljusson. De március 15-től, vagy 8-ától lesz egy harmadik férfét, amire Marcsek Balázs fog menni. Vele is lehet utazni, vele is részt lehet venni ezen a férfi csendes héten. Szeretettel biztatunk mindenkit. Természetesen lesznek női hetek is, de most a férfi hetek kerültek így fókusz belénk. De ifjúsági hétvégéig is lesznek a DEKE szervezésében, az első az 6-ától kezdődően a második, a következő héten, 18 év alatti, aki az első hét, és 18 év fölötti, aki a második hétvége. Kis Máté szervezésében utazhatnak a fiatalok, akik szeretnének ezen részt venni, vagy a családokban, szomszédságban, ismerősök között van olyan fiatal, aki el tud menni, vagy szívesen elmegy ezekre az ifjúsági hétvégékre. Bátorítom őket, mert ha korán reggel kimegy a találkozási pontra az ember, akkor az élete korán oda kerülhet az Isten kezébe. Tehát mindenkit szeretettel biztatok ezekre a találkozási pontokra, hétvégékre, hetekre, csendes napokra. Az Úr szeretne mindannyiunkat kezébe venni, mert hisz az életünk véges, ahogy említettem, két család is gyászol a gyülekezetünkben. Kraszna völgyék már eltemették szeretőket, Csernik család pedig a következő héten, február 4-én temeti szerettét, Csernik Jánosnét, aki 85. életévében volt, Kovács Máriaként született, február 4-én 13 órakor lesz a temetése a nyíregyházi temető régi ravatalozójában. Aki el tud jönni és részt venni a temetésen, szeretettel hívni, hogy legyünk együtt akkor is, amikor szomorúság van a szívünkben, álljunk Isten elé, segítségül a gyászoló családnak. Tehát február 4-én 13 órakor lesz ez a temetés, az Úr adjon békességet a gyászolók szívébe. Bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy nem sorba megyünk el az életből, nem úgy megyünk el, ahogy jöttünk, és nem tudjuk, hogy mikor érkezik el az utolsó napunk. hadd lehessen készen a mi szívünk az Úrral való találkozásra. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Az Úr vacsorára készülve énekeljük most a 348-as énekünk első versét. Az úrvacsora előtt 348-as első verse, az úrvacsorai liturgiánk pedig a 322-es ének lesz majd az Eke énekes könyvéből. Tehát most készülve az úrvacsorára 348-as énekünk első versét énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened féltő szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk, ami hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, de méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiáll hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét. És teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 322-es ének lesz tehát a liturgiének az úrvacsoránk alatt. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert elküldted az igazi világosságot, és benne életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, Boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtört, a tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Úr békessége legyen mindenkor véletek. Gyertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek.
295.
A mi Úrunk Jézus Krisztusunk, szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség nektek.
szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitre. Menjetek el békességre, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsei az Úr Jézus Krisztus által.
Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ti érettetek és
457-es.
Jöneitek bocsánat. Valamennyi szereztetek. Ezt cselekedjük. Vegyétek, egyetek. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ti érettetek és sokakért megteretek. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.